Szóval, kedves kollégák, a referátumomnak a címe az, hogy bolognai magyar mudra, vagy hogy hogyan tudtuk így elszúrni. Én az utóbbi időben elég sokat közvetítettem az oktatói hálózat véleményét, már csak ezért is hangsúlyoznom kell, hogy amit most mondok, az szigorúan magánvélemény. Az a benyomásom, hogy amit mondani fogok, az nem csak a magyar egyetemi oktatók összességen belül meglehetősen népszerűtlen nézet, hanem az OHA-ban is kisebbségben van. Ez ugyanis egy bolognai párti referátum lesz. Még egy alapvetőbb kérdést is érintenem kell, ha nem is tudom most érdemben tárgyalni. Azt, hogy a felsőoktatás bemeneti keresztmetszetét, a felsőoktatásba jutó fiatalok arányát növelni kell-e, vagy már most is túl nagy, az eddigi növekedés indokolatlan volt. Ebben is a kevésbé népszerű álláspontot fogom képviselni. Azt, hogy a növekedés összességében indokolt volt, és még tovább is kellene folytatni, bár ennek korlátai ma nem elsősorban a felsőoktatásban, hanem a közoktatásban vannak. Mit tegyek, nem tudok kibújni a saját bőrömből. Én már 1990 körül leírtam, hogy a felsőoktatás kapacitása megnövelésének, aminek szükségességével akkor mindenki egyetértett, tehát annak, hogy sokkal több fiatal kapja meg a lehetőséget, hogy kipróbálja magát az egyetemen, olyan rendszerrel kell párosulnia, amelyben a kevésbé beválók korábban befejezik egyetemi pályájukat, egy alsóbb szintű oklevéllel indulnak az életbe. Európa nyugati felén a felsőoktatásnak az az expanziója, ami nálunk a rendszerváltás után indult meg, kicsit korábban történt. Ezért világosabb lehetett, hogy a bolognai modell az expanzióból eredő problémák egyik kezelési eszköze. Nem az egyetlen, talán nem is a legfontosabb. A legfontosabbról fogok beszélni a végén. Nálunk oktatói körökben elég és szokásos a kettőnek, a tömegesedésnek és a bolognai rendszernek az összemosása, és az előbbiből eredő problémáknak az utóbbira hárítása. Én most azt, amit a tömegesedésről gondolok, tehát hogy ez egy helyes és jó folyamat, a belőle eredő problémákat pedig kezelni kell, nem elzárkózni előle, nem fejtem ki. Elnézést kérek, de egy viccel fogom elintézni a dolgot, amely ráadásul sajnos nem tőlem származik. De visznek azért elég jó, érdemes elgondolkozni rajta. Szóval a 80-as években a 18 éves kort elérő korosztálynak körülbelül 10%-a került Magyarországon a felsőoktatásba. A 2000-es években ez az aránya a beiskolázási ráta túlhaladta a 40%-ot, de ennél tovább közoktatási okokból az akkor meglevő szándék ellenére nem tudott menni. Tavaly a költségtérítés kiterjesztése miatt a ráta csökkent, a ráta érzékelhetően, de ha a közoktatási rendszernek az az átalakítása, amely meg lett hirdetve és elkezdődött, végbe megy, akkor mindenféle gazdasági kényszer nélkül is csökkenni fog. Ez az arány európai összehasonlításban ma még nem valami magas, de nem is kirívóan alacsony. Az USA-ban régen 50% felett van, Dél-Koreában a hivatalos adat 73%. Most tessék mondani, mi használunk Samsungot, vagy a dél-koreaiak használnak Pulit. Egyelőre ennyit erről. Magával az alapkoncepcióval szemben a leggyakrabban felmerülő kérdés az volt, hogy az a bizonyos alsóbb szintű oklevél, mai nevén BR diploma, vajon mire lesz jó? Erre volt egy európai általános válasz, az, hogy az alapképzési diplomának munkaerőpiacon érvényesülő szakképzettségnek kell lennie. Ebben a kötelező válaszban már benne volt egy súlyos hiba. Az, hogy ez nem egy követelmény, hanem kettő. Az egyik követelmény az, hogy az alapdiplomának legyen munkaerőpiaci értéke, haszna, a másik az, hogy legyen szakképzettség. Az első követelmény ténylegesen nélkülözhetetlen. Ha az alapképzés után kikerülő hallgatónak azt tudjuk ígérni, hogy lesz egy papírja, amit kitehet a falra, különben meg ugyanott tart, ahol érettségi után, akkor a finanszírozó pénz, a hallgató pedig éveket dobott ki az ablakon az egyetemre járással. De egyáltalán nem biztos, hogy az az érték, amit az alapdiploma képvisel, feltétlenül szakképzettség kell, hogy legyen. Erről kicsit később. Ide kapcsolódik a legfontosabb tartalmi kérdés is, hogy hogyan vágjuk szét az eddigi 5 éves képzést alapképzésre és mesterképzésre, mi az, aminek az alapképzés csomagjában már benne kell lennie. Majdnem én is azt mondtam, hogy mik azok az ismeretek, pedig a dolog lényege az, hogy nem feltétlenül ismeretekként kell a szükséges tartalmat meghatározni. Amiben talán bölcsebb lettem az évek során, az az, hogy ma már nem hiszem, hogy minden fontos, és egyetemesen mindenütt felmerülő kérdésre mindenütt ugyanazt a választ kell adni. Nem biztos, hogy minden képzési területre, minden szakra egyformán kell azt eldönteni, hogy az alapképzési szakasz célja egy szakképzettség elsajátítása kell, hogy legyen, vagy inkább bizonyos kompetenciák elsajátítása és az általános műveltség kiegészítése, kibővítése. Az sem biztos, hogy azt a kérdést, hogy az alapképzési szakasz célja általános elméleti alapok elsajátítása, vagy inkább gyakorlati ismeretek közvetítése, vagy megint valami más, egységesen kell megválaszolni. Amit a továbbiakban mondani fogok, az a bölcsészkarokon folyó BA-képzésre vonatkozik. Erre nézve rendelkezem valamelyes ismeretekkel és tapasztalatokkal. Nos, azt, hogy mire lehet jó egy bölcsész BA-diploma, az élet elég érdekesen válaszolta meg. A probléma ugyanis jelenleg nem az, hogy a diploma nem elég jó, hanem az, hogy túl jó. Olyan értékelést olvastam a napokban, hogy a piac túlértékeli a BA-diplomát, mert még nem ismeri eléggé. Ezért mennek el a hallgatók a megszerzése után dolgozni, hiszen el tudnak helyezkedni. A jelenség stimmel, az okokat én jóval messzebbre vezetőnek gondolom. A tények közé tartozik az is, hogy a BA elvégzésére fordított idő sokszor jóval túlnyúlik a 3 éven. Ennek alapvető oka pedig a BA-s kurikulumok túlzsúfoltsága. Sok kolléga ma is úgy jellemzi a bolognai rendszert, hogy most 3 év alatt kell megtanítani azt, amit az előtt 5 év alatt. És ha globálisan nézve a kérdést, hihetnénk is azt, hogy ez teljesen hamis. A régi 5 éves diploma szintjére most is 5 év alatt kell eljutni a hallgatónak, csak ez a táv 2 résztávra van osztva. Közelebbről nézve valóban érvényesült ilyen kényszer a tervezésnél, és ennek megfelelően érvényesül az oktatási gyakorlatban. Az eredmény természetesen az, hogy a BA diploma egy lebutított, gyors talappalon megszerzett régi fajta 5 éves diplomának felel meg. Ahol régen és sikeresen folyik ilyesféleképpen osztott képzés az angolszász egyetemi világban, ott az alapszintnek természetesen nem ez a funkciója. Az alapképzésben nagyszámú és nagyon vegyes színvonalú hallgatóságot kell oktatni, ki kell egészíteni a középiskolai képzés hiányosságait, és még kell, hogy szerezzék a hallgatók az önálló ismeretszerzéshez és feldolgozáshoz szükséges készségeket, írás- és vitakészséget, rutint, stb. A második fele csupa olyan dolog, ami kompetencia, de nem ismeretanyag. Az első felére a középfokú ismeretek kiegészítésére, pótlására mondták még pár éve sokan, hogy nálunk a középiskola sokkal jobb, nálunk erre nincs szükség. Ma inkább azt mondják, hogy hihetetlen mértékben romlott a középfokú képzés színvonala. Az a helyzet viszont, hogy most már elég régen folynak standardizált mérések, a PISA teszt, de van más is, és ezek semmelyik állítást nem igazolják. A magyar középiskola nem olyan jó, nem is volt olyan jó, mint hisszük, de a romló tendenciát sem igazolja semmi. Akkor viszont miért ez a közhiedelem? Van egy egyszerű oka. 30 évvel ezelőtt a felnőtt korba lépők legjobban felkészült 10-15%-a került be az egyetemre. Ma jó, ha a bekerültek mind beletartoznak a jobbik felébe. Tehát van egy diákréteg, pedig elég nagy, akikkel ma találkozunk, 30 éve pedig nem láttuk őket. És azt hiszem, ez elég magyarázatnak. Be kell-e őket engedni egyáltalán a felsőoktatásba? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban most ismétlem, én csak a Samsung és a Puli tréfájánál tudok maradni. Viszont, hogyha ebből a sokat mondó tréfából levonjuk a tanulságot, az azt jelenti, hogy nekik is meg kell kapniuk a felsőoktatástól azt az ismeretet és egyebeket, amit képesek befogadni. Nyilvánvalóan nem ugyanazt kell kapniuk, mint a legjobbaknak, az megkérdőjelezhető, hogy ugyanott kell kapniuk, de ha nem tanulhatnának tovább, a súlyos visszalépést jelentene, akárhogy cicamázzuk ezt ki, ahogy Klinkhammer államtitkár úr mondotta tegnap, hogy vissza kell azt állítani, hogy a felsőoktatásba csak kellőképpen felkészült és kellőképpen motivált hallgatók kerülhessenek be. Ez rendkívül súlyos visszalépés jelentene Magyarországnak, ha ez úgy, ahogy ezt valójában érteni kell, megvalósulna. Hogy visszatérjek az alapképzés tartalmára. Azoknak, akik a BA diploma megszerzése után dolgozni mennek, nem a tudásanyagra, a szakképzettségre van elsősorban szükségük, hanem az egyetemi oktatásban normának számító és a középiskolaitól lényegesen eltérő tanulási, ismeretszerzési, ismerethasznosítási technikákra. Az, hogy mi a tárgy, amit közben tanulnak, az szinte mindegy. De ez nem azt jelenti, hogy hiába töltik idejüket az egyetemen. Az, ha egy állást bármilyen diplomával be lehet tölteni, és egyre több ilyen van, nem azt jelenti, hogy valójában nem is kell diploma a betöltéséhez, Pácze Maruzsa államtitkár úr. Nem igaz, hogy egy érettségizet is meg tudná csinálni ugyanezt, vagy ha igen, akkor sem ugyanúgy. Más a helyzet a tovább tanulni szándékozókkal. Önálluk természetesen van annak jelentősége, mégpedig nagy, hogy az alapképzés alatt milyen szubszantív ismereteket szereznek, bár az említett formális készségek számukra is fontosak, és többnyire újak, a legjobbak számára is. Hogyan lehet ezt szétválasztani? Hogyan lehet többféle követelményt érvényesíteni? Én azt gondolom, hogy a hallgató kell, hogy válasszon, annak függvényében, hogy mi a célja. És ezen a ponton látszik meg, hogy az alapképzésünk túlsúlyos volt, miért okoz kárt a képzési rendszerben, és miért okoz kárt éppen a színvonalnak, amivel indokolni szokták. Ahhoz, hogy a nagyon vegyes színvonalú BS hallgatóságon belül a jobbak törjék magukat, igyekezzenek több ismeretet szerezni, mint ami a diploma megszerzéséhez éppen hogy szükséges, hiányzik a legfontosabb külső motiváló tényező. Az, hogy versenyezni kelljen a mesterszintre való bekerülésért. Belső motiváló tényezők persze működnek, főleg a legjobbak esetében, hiszen látjuk, hogy a szakkollégiumok mindenek előtt az etős kollégium kurzusainak, amelyeken ugyanazokat a tárgyakat intenzívebben több munkával magasabb szinten lehet elsajátítani, elég nagy a népszerűsége. Beszélhetnék a saját tanszékem kiterjedt demonstrátori rendszeréről is. Szóval azt gondolom, hogy sem az okos hallgató, sem az igényességből fakadó tudnivágyás nem veszett ki, de csak erre rendszert építeni nem lehet. Az kellene, hogy több ilyen intenzívebb kurzus jobb tudás megszerzésére való alkalom legyen, és ezek pontokat érjenek az MA felvételén. Meg persze, hogy ez utóbbi számítson valamit, hogy verseny legyen. Ennyi volna sommásan a diagnózis arról, hogy mi van, meg a vágyállam arról, hogy minek kellene lennie. Muszáj pár szót szólni arról is, hogy miért van. Ezek szerintem eléggé esetleges okok. A politikai okokat inkább kihagyom, de néhány súlyos szakmai hiba mindenképpen történt. Az egyik az, hogy a BA és az MA szintű képzés tervezése nem együtt, egy folyamat részeként történt. Amikor elkezdtünk BA-s kurikulumokat írni, akkor a mesterszak szabályozásáról, lehetőségeiről alapvető fontosságú információk is hiányoztak. Ennek eredménye is az, hogy rendes feladatmegosztás helyett a BA képzés számos eleme sok helyen ismétlődik javított kiadásban a mesterszinten. A másik a tanárképzés helyzetének a rendezetlensége, ezen belül az, hogy a tanári mesterszakokat elfoglalta a pedagógiai-pszichológiai képzés. Nem vitatom ennek a képzésnek a hasznosságát, csak tényként szögezem le, hogy az, hogy a szakmai képzés a tanári mesterszakokon 40 kreditre szűkült, logikusan váltotta ki, hogy a tudományegyetemi tanárképes szakokon a szakismereteket mindenki minél teljesebben igyekezett benyomni az alapszak anyagába. Ez az utóbbi tényező a jelen tanévtől kezdve gyökeresen megváltozott a tanárképzésnek a bolonyai modellről való leválasztásával. Kérdés, hogy az úgy így kialakult tanárképzési modell mennyire váltja majd be a hozzáfűzött reményeket, de ezzel most nem foglalkoznék, nem is értek hozzá. Minden esetre a bolonyai rendszerű képzés feje fölől eltűnt az egyik kényszerítő körülmény, és ez elég ok lenne, hogy legyen a képzési kurikulumok újra gondolásához, egy egészségesebb, jobban funkcionáló változat kialakításához. A harmadik tényező az, hogy a képzési és kimeneti követelmények tartalmilag tudásanyag és nem kompetencia központú szemléletben lettek kialakítva, annak ellenére, hogy adminisztratív kényszerek hatására kompetencia stílusban kellett fogalmazni. Attól tartok, a legtöbben fel se fogták, hogy mi a feladat. Mi ennek a karnak a filozófiai intézetében a tervezés kezelén átláttuk, hogy régitől lényegesen különböző szemlélettel kellene megrakadni, hogy mire akarjuk képezni azokat, akik a filozófia majort vagy minort választják. De a gondolatainkat egyrészt mi sem tudtuk tapasztalat hiányában, hogy hogyan kellene kivitelezni. Másrészt az országos egyeztetések során mindez eltűnt, mint csepp a tengerben. Ez a fajta szabályozás azt eredményezte, hogy az intézményi hagyományok és a hallgatóságok különbözősége ellenére a különböző intézmények képzése sokkal jobban hasonlít egymásra, mint kellene, és sokkal kevesebb lehetősége maradt az egyes intézményeknek, hogy a saját falai közt megjelenő sokszínű hallgatóságnak differenciált kínálatot tudjanak nyújtani. Ha a magyar felsőoktatás valódi reformjára sor kerülne, annak sarkalatos pontja a bolognyai reform reformja kellene, hogy legyen. és ennek szerintem nem a rendszer visszavonása vagy további felvizezése irányában kellene mutatnia, hanem az eredeti intenciók jobb kibontása és a hallgatóság sokrétűségéhez jobban alkalmazkodó, rugalmasabb és differenciáltabb képzési kínálat kialakítása felé. Köszönöm a figyelmet!